Esti Egyetem.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, idősebb hallgatóink, nézőink, bizonyára emlékeznek arra az olasz filmre, aminek az volt a címe, hogy a munkásosztály a paradicsomba megy. Ez egy 1971-es olasz filmszatírad, de közben egy dráma, Elio Petri filmje világhírű volt. Magyarországon is vetítették, és akik erre a filmre emlékeznek, azoknak gyanítom, hogy a gondolkodásában még az, hogy munkásosztály, középosztály, felső osztály teljesen evidencia. Miközben a fiatalabbakkal beszélgetve rám csodálkoznak olykor, hogy miféle osztályokról beszél, mi az, hogy osztály, ilyen régi marxista baromságokkal ne gyere nekem, mondják sokszor, amikor megpróbálom azt mondani, de igenis, alapvetően nem változott meg a társadalom tagozottsága, csak legfeljebb nem olyan értelemben használjuk, mint ahogy a hatalmi viszonyokat annak idején a kommunizmra mondjuk leírt. Arról beszélünk a mai műsorban, hogy a magyar társadalom hogyan tagozódik, ki hová tartozik, vagy ki hová tartozónak véli magát, és hogy ez milyen képet ad a magyar társadalom pillanatnyi összetételéről és önértékeléséről, identitásáról.
Más részről. Az első vendég.
Bojár Ábel, az Opinio piackutató cég kutatási igazgatója, szervusz Ábel, sokat beszélgettünk már, és az egyik legfrissebb kutatásotok, ugye, ez az osztályidentitás, ami amit vizsgált? Azt vizsgálta, hogy objektíve ránézünk egy társadalomra, és akkor különböző helyzetű embereket besoroltok, vagy hogy az emberek magukat hogyan értékelik, hogy hová tartoznak a társadalmi ranglétán.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és én is úgy gondolom, hogy rendkívül érdekes ez a téma, és az erről szóló kutatások, meg az erről szóló közbeszél úgy általában hiányzik. Mostanában Magyarországon. És ezt a hiánypótlást...
A kínos a munkásosztály kiejteni ezt a szót egyáltalán, mert...
Igen, de még a középosztály fogalmával is szerintem zavarban van a magyar közvélemény, és a véleményt alkotó értelmiség is kicsit, mint hogyha félne ezeknek a kifejezéseknek a pontos használatától, és ez inspirálta ezt a kutatást, hogy, és akkor válaszolok is a kérdésre ezzel, hogy hogyan is látják ezeket a fogalmakat az egyszerű emberek. Uh-huh. Tehát most nem az értelmiséget kérdeztük arról, hogy egyébként hogy néz ki a magyar társadalom osztályszerkezete, mert az is egy nagyon fontos kérdés, persze, hanem az emberek magukat, meg a környezetüket hogyan látják, illetve kicsit egy absztraktabb szinten milyen fogalmakat, milyen kritériumokat, milyen okokozati viszonyokat tudnak társítani az osztályidentitáshoz.
Az megkérdezzetek egyáltalán ezt a fogalmat, hogy osztály, még elfogadták ezek szerint, hogy van ilyen, hogy én oda tartozom, középosztály, alsó középosztály, van, hogy munkásosztály?
Tudnak rá válaszolni. Tudnak. Tehát ez az elfogadás, ez ugye egy mi online adatfelvételt folytatunk, tehát az Opinio az egy mobil applikációs és egy kiegészítő web alapú adatfelvételt folytat, ezért azt mi nem tudjuk pontosan megmondani, hogy egy válaszadó mennyire jön zavarba egy ilyen kérdéstől. De hogy tud-e válaszolni, és mennyire szisztematikusan válaszol, mennyire konzisztensek a válaszai, és mennyire függenek össze a válaszai az ő objektív társadalmi, egzisztenciális, adott esetben osztályhelyzetével, azt tudjuk vizsgálni, és az előzetes várakozásainkhoz képest egyértelműen pozitív volt. Tehát, hogy azok az emberek, mindjárt rátérhetünk a konkrét eredményekre, de azok az emberek, akik mondjuk objektív fogódzók mentén alsóbb osztályokban, nehezebb egzisztenciális viszonyok között élik az életüket, egyértelműen alsóbb osztályba is sorolják magukat, környezetüket is alsóbb osztályokba írják le, szkeptikusabbak, cinikusabbak az előrelépési lehetőségekről. Tehát kirajzolódik egy kollektív szinten konzisztens osztályfogalom a magyar társadalomban.
Igen. Nézzük, hogy milyen szempontok szerint sorolják az embereket, az emberek magukat és másokat különböző társadalmi csoportokba, az elitbe, a közép, alsó vagy felső közép, alsó, azt hiszem ezek érvényes fogalmak.
Igen.
Ugye? felső, igen, alsó, közép, és a, nem tudom, szegény, vagy elmaradott.
Viszont. Igen, mi 5 osztályfogalommal közelítettük meg ezt a kutatást. Azt gondolom, hogy ezek az osztályfogalmak, amik mind a modern társadalomtudományokban, mind a közbeszédben viszonylag ismert, tehát az egyszerű válaszadó számára is közérthető fogalom, ez az 5 az elit, felső középosztály, középosztály, alsó középosztály és szegények. Ugye itt fontos kiemelni, hogy mi munkásosztállyal az előbb említett okok miatt eleve mit jelent mostanában az, hogy munkásosztály. Igen. Erre is rátérhetünk majd a későbbi vendégre.
Később, amikor bekapcsolódik egy másik kutató,
de ezt, kollega. De ezt az osztályfogalmat használtuk végig konzisztensen a kutatás során, és ahogy említettem, elég pontosan tudták elhelyezni ezekbe magukat a válaszolók, és igen, milyen kritériumok mentén. Amikor arról beszélünk, hogy osztály, akkor szerintem mondjuk köztünk, mármint közter és köztem se biztos, hogy egyetértés lenne, hogy mit jelent az, hogy osztály. Tehát ez kizárólag egy vagyoni, jövedelmi dolog, hogy a pénzről van szó? Iskolázottságról van szó? Munkatípusról van szó? Tehát a fehér galléros, kégallos, kulturális fogyasztás.
Iskolázottság. Egyébként a szó, amit kiejtek, kultúra. Az osztályfogalommal nekem eleve az volt a probléma a mai napon már, hogy a 21. századnak itt az első dekádjában valóban azok a foglalkoztatási formák és életformák, amelyekhez osztályfogalom kötődött, eltűntek. A hagyományos értelemben nincs arisztokrácia, a hagyományos értelemben alig van gyári munkás, ha van, nem az a kötöttsége, és nem azzal a rabszolga körülmények között dolgozik, hanem modern körülmények között él. De a hagyományai már egy polgári családnak szinte alig vannak meg, akkor az a középfőső középosztályban való sorolás se értem. Szóval nagy a zavar.
De van helyette új. Tehát mondok egy példát, ez a, szerintem nincs is rá igazából jó magyar szó, mivel új, ez az úgynevezett gig economy. Tehát azok a munkavállalók, akik nagyon instabil, nagyon kiszolgáltatott, és itt szerintem a kiszolgáltatottság fogalma az, ami összeköti a régi alsóbb osztályfogalmakat a modernnel, akik most mondok futárok például, vagy ilyen időszakos munkások, idénymunkások, tehát szerintem nagyon sok olyan foglalkoztatási típus van, ami kívülről objektíven nézve egy ilyen szegény, alsó középosztálybeli létformára utalna, de hogy ezeknek az embereknek milyen valójában az osztályidentitásuk, ezt így előre így nem lehet tudni, de még egyszer a kutatásból az jött ki, hogy alapvetően ők érzik. Érzik azt, hogy alsóbb osztályokba tartoznak, de hogy visszatérve a kritériumokra, ami egyértelműen kirajzolódik a kutatásból az, hogy ez egy az emberek többségének egyértelműen anyagi konnotációs fogalom.
Tehát ahhoz kötik a besorolás,
igen,
hogy
igen.
Van-e önálló háza, igen, autója.
Pontosan.
Egyébként most előre szaladok, az első 3 táblázatból is ez derül ki, hogy igazából bármilyen szempont szerint kértétek a besorolást, mindenütt először első helyeken, igen, anyagi dolgok vannak.
Igen.
Aztán majd még arra is rátérhetünk, igen, hogy...
Csak mondjuk egy konkrét számot, aztán nem utassuk a hallgatókat számokat, de egy az elég fontos. Tehát például egy olyan kritérium rendszerbe, ahol kiválaszthatták a válaszadók azt, hogy mitől tartozik valaki valamilyen osztályba, és felsoroltunk olyan lehetőségeket, hogy jövedelmi vagyoni helyzet, viselkedés mintát, fogyasztási szokások, iskolai végzettség, kulturális szokások és szakma, egyértelműen a jövedelmi vagyoni helyzet emelkedik ki. 69% megjelölte ezt, mint fontos kritérium, a többit meg max. 30% jelölte meg. Tehát egyértelműen anyagi jellegű az osztályfogalom az emberek fejében, és ez megfelel annyiban a valóságnak is, hogy egyértelműen az anyagi jellegű élethelyzetekkel függ sokkal erősebben össze az ön elhelyezése,
igen,
az osztálynak, mint például azzal, hogy járt iskolába, vagy milyen iskolába járt.
Igen, és majd lesz egy olyan táblázat, ami egészen megdöbbentő. Az érvényesülés és a magasabb osztályban a tartozás kritériumok között nem az első, nem a második, és azt hiszem még csak nem is a harmadik helyen szerepel a tehetség, hanem rossz helyen, és ez egy nagyon érdekes dolog, de nem akarok ennyire előre futni, mert az egy érdekes pontja lesz majd a beszélgetésünkben. De itt van az, hogy megnéztétek, hogy az alábbi javak és tevékenységek közül melyek azok, amelyekre ma egy középosztályba tartozó magyar állampolgárról feltétlenül asszociálnál, első helyen az ingatlan, saját ingatlan, a saját gépkocsi, legalább 500 000 forintos havi jövedelem, és utána jönnek azok a kulturális dolgok, hogy idegen nyelv, meg stb. Szóval ennyire anyagi szemléletű az osztályba való sorolásnak a kritériumrendszer.
Igen, ez szerintem érdemes gondolkozni okokon, tehát egyfelől van ebben objektív igazság, tehát így az osztályfogalomnak történelmileg is volt egy nagyon erős, egzisztenciális aspektusa. De a politikai elit is küld ilyenfajta üzeneteket, tehát gondoljunk vissza a miniszterelnök még a régi, tehát még az első Orbán kormány idejéből ez a négy kerék, nem is tudom, három szoba, négy kerék?
Igen, ugye
ez
volt három ugye gyerek, négy kerék, nem tudom hány szoba.
Nem tudom hány szoba ilyes, volt. Igen. De igen, tehát ez az ilyen nagyon
materes. Ez lebegjen előtted is, igen, akkor felemelkedsz.
Igen, ez volt szerintem így a középosztálynak, vagy a kitűzött célnak.
Meg annyit érsz, amennyit van, mondta Lázár, ez az elhíresült és őrületesen pofátlan mondat, bocsi.
Igen, tehát a politika azért formálja ezeket a fogalmakat, vagy fogalmaknak az megértését. És igen, egyértelműen kirajzolódik az, hogy az ilyen kulturális jegyek, meg a iskolázottság, meg egy sor egyéb. Például az, hogy munkavégzés típusa, tehát az a szellemi, fizikai, igen, ez messze eltörpül amellett, hogy egyébként mennyi pénzed van, vagy milyen javakkal rendelkezel.
Ilyen formán az is lehet, hogy egy iskolázatlan, vagy kevésbé iskolázott, ám de celeb világban ügyesen mozgó ember, aki nagyon sok pénzt kereszt, és Ferrarival jár,
az
azt besorolják az elitbe.
Simán. Na, szóval mondtam, mondani, de sok ilyet el tudunk képzelni a közéletből, a celeb világból, hogy igen, a magyar emberek őket az elit tagjának tekintik, még akkor is, ha nem feltétlenül a viselkedés mintájukkal adattak le babérokat.
No, most a további vizsgálati eredményeket érdemes lenne úgy megvizsgálni, hogy bekapcsolódik egy olyan kutató, aki ezt egészen tágkörben is vizsgálja, mert itt már egészen furcsa jelenségekkel van dolgunk. Azt is kockáztatom, hogy van benne Hungarikum, tehát ami szinte szerintem csak Magyarországra jelenik, ez a politikai preferenciák és az osztályba sorolódásnak a története, úgyhogy innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég
Huszár Ákos, a Hunren Társadalom Tudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatója, tudományos főmunkatársa. Egyik kutatási terület ez az osztály identitás, illetve osztályba sorolódásnak a vizsgálata, de ami most eddig elhangzott, az van-e hozzáfűzni valód, hogy milyen szempontokat vizsgált az opinió, és még nem értünk a végére persze.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, nagyon sok hozzáfűzni valóm van, és nagyon örülök neki egyáltalán, hogy elkészült ez a kutatás, hogy fontosnak tartottátok, hogy ezzel a témával foglalkozzatok. Talán két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy ti a szubjektív vonulatára fókuszáltok, osztályidentitásról, osztálytudatról végeztek kutatásokat. Én ennek elsősorban az objektív oldalát kutatom, és szeretném is hangsúlyozni, hogy vizsgáltatok különböző szempontokat, jövedelmeoszlást, vagyonoszlást, iskolai végzettséget,
igen,
és a többi.
Azokat soroltuk eddig.
Ezek mind olyan dolgok, amiknek az eloszlását objektíve lehet vizsgálni. És ez nagyon fontos az osztályszerkezet szempontjából, hogy oszlik el a jövedelem, hogy oszlik el a vagyon, hogy néz ki a fogyasztási, vagy a foglalkozási szerkezet, és ez hogy változott a rendszerváltás után. Erről is beszélhetünk majd esetleg részletesebben. Csak annyit húznék alá, annyit emelnék ki, hogy teljesen összhangban van azokkal az eredményekkel, amiket kiemeltetek. A másik dolog, amit hangsúlyoznék még így a beszélgetés elején, hogy hangsúlyoztatok, hogy a osztály fogalmával kapcsolatban a válaszadók is azt emelik ki, hogy ez valamilyen gazdasági dolog.
Igen, hogy előre sorolják a anyagi feltételek.
Én ehhez hozzátenném még, hogy az egész ugye a klasszikusoknál, Marxnál vagy Max Webernél nem egyszerűen a anyagi dolgokról van szó, hanem a termelési viszonyokról, ahogy igen, Marx fogalmaz, vagy a munkaerőpiaci esélyekről, ahogy Max Weber fogalmaz. És az egésznek a hátterében ott van az alapvető osztályviszony, mint Marxnál, mint Max Webernél, hogy vannak, akik a munkaerőpiacon eladják a saját munkaerejüket, azért, mert nincsen mások, kénytelenek eladni a munkaerejüket. Vannak, akik viszont megveszik másnak a munkaerejét, mert van tőkéjük, és használják a másiknak a munkaerejét. És ezek a viszonyok, ezek egymással ellentétesek. Marxnál ez a viszony antagonisztikus viszonyként van leírva, Max Webernél nem feltétlenül, de ez van az egésznek a kiinduló pontjában, és hogyha tovább mondjuk még a munkaerőpiacot, akkor ellentétek vagy különböző élethelyzetek alakulhatnak ki azon munkavállalók között, akiknek magas a végzettsége, alacsony a végzettsége, vagy vezetői pozíciót töltenek be valamilyen módon, vagy nem. Amit én vizsgálok saját munkában, az az, hogy ezek a különböző viszonyrendszerek, ezek hogy változnak az idők során, és milyen következmények.
Hát igen, mert ugye a klasszikus osztály fogalmakhoz az a munkaerőpiacon elfoglalt hely viszonylag exakt volt, de ebben a mai világban azért most azt mondom, hogy itt van átjárás, vagy kell, hogy legyen átjárás, mert az a egyébként a munkaerejét értékesítő alkalmazott, bár gyárban, iroda, bárhol, aki egy kicsit vállalkozó szellemű, és indít egy kis vállalkozás, pillanatok alatt megváltozik a helyzete, és akkor ez már bonyolítja a kívülálló számára, hogy akkor ez most hova tartozik ez a dolog. De ne szaradjunk ennyire előre. Van egy nagyon érdekes dolog, amit szeretnék mindkettőtöktől hallani a véleményt erről. A Ábeléknek az opinió kutatásnak a harmadik táblázata azt mutatja, hogy milyen tényezők azok, amelyeken múlik, hogy valaki előre lépjen a társadalmi skálán. És akkor csak ezt sorolom, hogy az első helyen magasan a tágabb kapcsolati háló szerepel, utána a családi háttér, utána az, hogy mennyire tudja magát eladni, és utána jön az iskolázottság, és csak az ötödik helyen a tehetség arat.
Igen, ezzel kapcsolatban gyorsan hozzá is fűznék valamit, amit mondtál, ha már viszonyik a klasszikusokhoz, hogy nem mondtad Borgyőt, aki egyébként kiemelte a különböző tőke típusoknak a jelentőségét, ami nem feltétlenül anyagi jellegű. Tehát ott a kapcsolati tőke azt hiszem úgy írta le, hogy társadalmi tőke, social capital, nem? Úgy hívja. Az egyikment erről szól, csak nyilván az emberek a válaszolók fejébe
nem kérdezik,
hogy társadalmi tőke, nem úgy, hogy kit ismersz.
Igen.
Kapcsolati viszonyok. És ez egyébként szerintem, én azt gondolom, de javíts ki a tévedek, hogy egy elég fontos aspektusa a magyar osztályszerkezetnek, hogy igen, hogy kit ismersz, mennyire vagy beágyazva.
Hát ez visszatükröződik ebből a utolsóból.
Ezt az emberek így érzik, de igen, így hogy érzik. Objektíven is így van-e, igen, hogy azt gondolom, hogy
az iskolázottság, a rátermettség és a tehetség az csak futottak még benn van, és az első helyen a kapcsolati háló, családi háttér, magyarul tehát nem az én tehetségemtől függő, vagy nem annyira attól függő feltételek alapján lehet előre jutni a magyar társadalomban. Nem tudom, mennyire magyar specifikus.
Ha már Bourdieu szóba került, akkor egy picit megfordítanám ezt a kérdést. Mobilitásról igen. volt szó, meg az előrejutás lehetőségéről. Ugye Bourdieu-nél a központi fogalmazat társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Ez pedig arról szól, hogy az, hogy milyen osztályba születsz, az nagyon erősen meghatározza, hogy amikor felnősz, akkor milyen osztályba fogsz helyet foglalni. És tulajdonképpen ezt látjuk a magyar társadalom esetében is, hogy a származás az nagyon erősen meghatározza azt, hogy ki milyen pozícióba kerül, vagy kerülhet. És ez, ebből a szempontból egyébként nem, egyáltalán nem lehet kivételnek tekinteni a magyar társadalmat. Mindenhol ez a törvényszerűség. A kérdés az, hogy változnak ezek a...
Uh-huh. Meg milyen mértékben talán az is, nem? Pont, vannak azért mobilisabb, meg kevésbé mobilis társadalom.
Pontosan éppen ezt akartam hangsúlyozni, hogy a magyar társadalom a mobilitás kutatások alapján legalább a 70-es évek óta egyre zártabb, ami azt jelenti, hogy egyre kisebb a mobilitás mértéke, akár a mobilitásnak a objektív abszolút mérőszámait nézzük, akár a relatív mérőszámokat.
Uh-huh. Van egy nagyon érdekes, bocsánat, hogy a te kutatásokban szörfölök, de ide tartozónak vélem, hogy volt egy ilyen kérdéskör, hogy meglátása szerint a jelenlegi kormány gazdaság és társadalompolitikája, illetve az által, aki megkérdezett által ideálisnak tartott társadalmi politika melyik osztálynak kedve?
Erre is reflektáljunk mindjárt.
Elképesztő tükörkép alakult ki.
Erre is.
Hadd mondjam el a hallgatónak, hogy bocsánat, tehát hogy a jelenlegi társadalmi és gazdaságpolitika kedvezményeinek sorát a válaszolók. Az elit, az első középosztály, a középosztály, alsó középosztály szegények. A kívánatos társadalmi modell mi lenne ön szerint, akkor az elitnek az utolsó hely jut, és a szegényeknek az első. Magyarul ez egy baloldali gondolkodást mutat az egész magyar társadalom jellemző gondolkodásaként, ami azért érdekes, mert megnézzük, hogy a Fidesznek most milyen a szavazótábora, akkor azt kell mondani, hogy nem mondom előre, mintha a Fidesz baloldali párt lenne, miközben nem az, de hogy kerülnek akkor oda a baloldali szavazók? De nem menjünk ennyire erre. Hogy lehet ilyen ellentétes gondolkodás a jelenlegi helyzethez képest?
Mindjárt is hadd reagáljak, de csak nagyon picit, pár percre hadd kanyarodjak vissza oda, amit Ákos mondott, a zártság. Mert ugye ezt is megkérdeztük, hogy a szüleiket, a társadalmi hálójukat hogy látják. És így nyilván belezavar az, hogy aki valamilyen osztályba tartozik, az esetleg hajlamos a többieket is úgy látni, még akkor is, ha objektív ez nem feltétlenül igaz. De csak hogy pár számot mondjak, azért tényleg döbbenetes az, hogyha az elit, az önmagukat elit betartozónak gondolókat kérdezzük,
igen,
akkor 17% a szüleik is, 17% szerint a szüleik is elit betartoztak, és 48% szerint a szüleik felső középosztályba tartoztak. Ha szegényeket kérdezzük, akkor 59% szerint a szüleik is a szegény sorba tartoznak. Mondom, ezek szubjektív dolgok, nem biztos, hogy jól sorolják be, főleg generációs távlatból, de azért ez szerintem árulkodó annak alátámasztására, amit az Ákos előbb mondott.
Szeretnék kontrázni. Mi is hasonló szörvélyek alapján végzünk vizsgálatokat. Ezek a vizsgálatok általában úgy működnek, hogy foglalkozási viszony alapján beosztjuk különböző foglalkozási csoportokba a társadalom tagjait. Ugyanilyen csoportosításba besoroljuk a szülőket is, és ugyanezek az eredmények.
Pedig az objektív.
Ugyanezek az eredmények, akik segédmunkás, betanított munkás családból származnak, azok nagyon nagy arányban maguk is segédmunkások, vagy betanított munkások lesznek. A nem tudom, mérnöki, vagy menedzseri, vagy egyéb ilyen szakemberi foglalkozásokat űzők, azok meg szintén átörökítik a saját pozíciókat.
Gyorsan válaszolok akkor a kérdésemre is, amit mondtál. Sok kutatásból tudjuk azt, nem csak mi, hanem az elmúlt évtizedben nagyon sok olyan szociológiai kutatás keletkezett, megmutatta, hogy igen, a magyar társadalom gazdaság és társadalmi, de nem kulturális értékviszonya az baloldali. Szóval ez nem újdonság. Ami számomra nagyon érdekes volt, hogy amikor azt kérdezzük, hogy kívánatos gazdaság és társadalom politika, mennyire balosak ezek a válaszok, tehát 63% szerint itt többfajta osztályt is megjelölhettek, de nem fog kijönni a 100% összesen, de 63% megjelölt az alsó középosztályt, és 62% a szegényeket, míg az elitet csak öt. Ez önmagában tényleg nem annyira meglepő,
mert... Ezt tartaná ki egészséges szerkezetűnek.
Igen, illetve nem ezt tartaná egészséges, hanem ennek szerinte ennek kéne kedvezni.
Ezeknek a csoportoknak.
Ez abszolút összhangban van azzal, amit tudunk. A magyar társadalom alapvetően baloldali. De ami ebben nagyon érdekes, hogy az jött ki a kutatásból, ami ezen az ábrán nem is szerepel, hogy nem csak a alsóbb rétegek baloldaliak, tehát nem csak önérdek vezérelt ez a fajta preferencia eloszlás, nem csak arról van szó, hogy mivel numerikusan egyszerűen sok az alsóbb rétegbe tartozó, ezért az önérdeket megtalálják abban, hogy mi lenne a kívánatos gazdaságpolitika, hanem amikor mondjuk a felsőbb réteget kérdezzük, az elit vagy a felsőbb középosztály, náluk is a 40% azt mondja, hogy inkább az alsóbb rétegnek kéne kedvezni. Tehát ez messze túlmutat az önérdeken. Tehát érzi a magyar társadalom itt valami rettentően igazság. Nagy az olló, és rettentően igazságtalan a mostani gazdaság és társadalom politika, ami van.
Ez egy érdekes választói attitűd is lehet, nem?
Nagyon sok dolog szeretném mondani ezzel kapcsolatban. Az első két dolog, ami fölmerült bennem, hogy ez nem túl régi ez a vizsgálat, még már a 2022-es választások
szeptemberi,
után készült jóval. Nem tudom, hogy vizsgáltátok-e a kutatásban, de bennem a az egyik kérdés, ami felmerült, hogyha ezt gondolják a magyar válaszadók a kormánypártokról, akkor vajon mit gondolhatnak az ellenzékről, vagy mit gondolhattak a 2022-es választások előtt az ellenzéknek a elképzelt társadalom politikájáról. Hát biztos vagyok benne, hogy nem azt gondolták, hogy majd jön az ellenzék, és aztán a mostani társadalompolitikát átfordítja egy olyan társadalompolitikába, ami inkább az alsóbb osztályoknak, vagy a szegényeknek kedvez. Ez az egyik dolog, amit meg akartam kérdezni. A másik pedig, hogy nagyon érdekes lenne ezt a kérdést úgy is vizsgálni, hogyha valami fajta tétje lenne a válaszadók számára.
Még egy kísérlet keretében.
Igen, például az, hogyha azt mondod, hogy te
preferálnád
te ezt. Te azt preferálnád, hogy a szegényeket támogassuk. Ez azzal járna, hogy megemeljük a személyi jövedelmadót, és neked
is. Tehát, hogyha ezt így lebontanánk ilyen...
Én tartok tőle, hogy ez a kép egy picit
áll. Van egy idealisztikus, ilyen igazságkereső kép, de a gyakorlatban nem nagyon örülne neki a válaszoló, aki a szegénynek támogatását 63%-ban jónak tartja, hogy ez az ő egzisztenciája kárára is mehet.
Maximális egyetértek, és tényleg nagyon nagy különbség van az absztrakt igazságérzetünk és a konkrét szolidaritási készségünk között. De erre van egy feloldás. Szerintem azért itt nagyon sok viszonylag jobban szituált mondjuk középosztály, felsőbb középosztálybeli állampolgár érezheti úgy, hogy igen, a szegényeknek kéne segíteni, de nem az én adomból, hanem azoknak az adójából, akik építik a stadionokat. Tehát itt van egy ilyen populista dű a társadalomban, amiben azért van igazság alap. Tehát, hogy itt érthető az a fajta állampolgári reflex, hogy ne én fizessem meg azt, ami miatt a szegényeknek kevesebb jut, mert nem én vagyok ennek a legfőbb haszonélvezője.
Hadd kanyarodjak egy picit vissza arra a megjegyzésedre, hogy a mai társadalmak azok bonyolultabbak, mint a...
Hát a munkakörülmények annyira megváltoztak, a foglalkoztatási viszonyok változtak.
Én teljes mértékben egyetértek ezzel, de hogyha megnézzük a híreket, akár itt a Klubrádióban, akár máshol, végül csak oda fogunk kiukadni, hogy azt hiszem, hogy mai hír, hogy a Munkáltatók és Gyáriparosok Országos Szövetsége ma azt tartotta fontosnak megjegyezni, hogy szó se lehet arról, hogy ilyen gazdasági helyzetben 10% fölötti minimálbér. A szakszervezetek meg nyilván 10% fölötti minimálbérre is szeretnének.
Ezt én értem, Ákos, csak a szakszervezetet, hogy mondtad, az a bajuk, hogy az emberek bármilyen kiszolgáltatott viszonyok között dolgoznak, nem léptek be a szakszervezetbe már. Tehát mind zállódott a dolog, és talán emiatt van az, mintha szétszórodott volna, hogy nincs is már egységes osztály, alkalmazotti, munkás, vagy valami.
Ezzel kapcsolatban csak hadd mondjam, hogy itt azért szerintem a szolidaritást ne az a pár száz ezer vállalattulajdonostól, aki az ilyen szakmai érdekképviseleteket képviseli, vagy alkotja, várjuk. Tehát itt nem erről van szó, itt nem arról van szó, hogy Parag Lászlót bárkit megkérdeztünk volna, hogy szerinted, vagy ön szerint indokolt
legyen. Már kisgetekben leváltották, igen.
Hanem itt egyszerű emberek, akik mondjuk adott esetben felső középosztályba tartoznak, mert viszonylag jól szituáltak. Szerintem nem ők azok, akik így a béremelésnek, vagy a jóléti állam nagyobb, tehát az egyenlőtlenség csökkentő jóléti intézkedéseknek a kerékkötői lennének. Hanem inkább a gazdasági elit, azon belül is mondjuk a vállalattulajdonosok és a politikai osztály.
Ami viszont valóban a másik része ennek az összefüggésnek, hogy tényleg ilyen típusú attitűdökkel találkozunk mi is, miközben azt tapasztaljuk, hogy akár jövedelmi helyzetet tekintve, akár iskolai végzettséget tekintve a kormánypártok támogatottsága lemalul, a legerősebb az ellenzéki pártok pedig a legmagasabb végzettségűek körébe voltak
Na én ezt szerettem volna a következő etapban megbeszélni Huszár Ákossal és Bolyár Ábellel, mert ez egy nagyon furcsa történet. Hogy alakult át az, hogy egy hagyományosan baloldali szavazótábor átmasírozik a jobboldali Fidesz mögé, ott is marad, és tartósan megőrzi ezt a választói bázisát, és elhagyja a baloldalt. Ez, tehát hogy lehet, hát korábban a Fidesz azért mégiscsak a felsőbb és iskolázottabb választóknál volt népszerű, megtartotta nagy részt azt is, és maga alá gyűjtötte a baloldali szavazókat. Ma igen, itt tart.
Igen. A politikai szociológiának van erre egy viszonylag koherens válasza, és nem akarom ezt túlnyújtani, de mondjuk olyan kutatók részben volt kollégáim, mint Hans-Peter Kriszi vagy Pippa Norris, akik pont azzal foglalkoznak, hogy a különböző törésvonalak hogyan alakulnak át a 21. század globalizáció alatti tömegdemokráciákban. Azt állítják, hogy a régi európai pártrendszereket leíró többdimenziós verseny, aminek volt egy ilyen gazdasági része, meg egy ilyen kulturális része, és ebben el tudtak helyezkedni úgy baloldali, hagyományos szociáldemokrata baloldali pártok, akik a munkásosztályt, alacsony rétegeket meg tudták tartani. Most átalakul egy ilyen meta törésvonallá, aminek az egyik oldalán a globalizációnak a vesztesei, másik oldalán a nyertesei állnak, és ebben a törésvonalban a kulturális harc a két oldal között sokkal dominánsabbá vált, mint a gazdasági harc. Magyarul ezeknek az új jobboldali populista pártoknak, most nem a Fideszről beszélünk, hanem egész Európáról, északabb Trumpról, ha már amerikai választások jönnek, abszolút ez egy kulturális mezőn zajlik, és nagyon kicsi benne a gazdaságpolitika. És ebben a kulturális mezőben az alsó rétegeknek a biztonságérzete, meg az egzisztenciális, tehát az egzisztenciális fenyegetettségére a kulturális válaszok nagyon erősek tudnak lenni. És én azt gondolom, hogy emiatt tudják ezek a jobboldali pártok megszólítani az alsó rétegeket, de
tökéletesen egyetértek ezzel a felvetéssel, és ezzel azt is állítom, amivel én tökre egyetértek, hogy itt ami Magyarországon történik, az egyáltalán nem kivételes.
Pontosan, ez az átsorolódás.
Pontosan ez történt Nagy-Britanniában a munkáspárttal.
Fejünkről szét akarják szedni a házat, sajnos behaladt, nem tudok mit csinálni, csak zárójelben jegyeztem meg, hogy ez a hang sajnos nem törölhető ki.
Vagy az Egyesült Államokban Trumpal nagyon hasonló jelenségek történnek. Amit viszont én még kiemelnék, hogy ez a fajta konfiguráció, ez nem is új jelenség Magyarországon. Különböző vizsgálatok alapján a 2000-es évek elején, első felében akkor még érvényes volt nagyjából a hagyományos osztályszavazásnak a tézis, abban az értelemben, hogy az MSZP, amely egy nagy párt volt, alapvetően a hagyományos kékgalérus munkás szavazatokkal nyerte meg 2002-ben a választásokat, és a Fidesz táborában pedig felülreprezentáltak voltak a középosztályi, felső középosztályi szavazók.
Ez volt 2002-ben.
De ugye, ha gyorsan, akkor a Fidesz 2002-ben elkezdett haladni egy úton, de még nem volt egy ilyen konszolidált jobboldali populista párt, mint mára lett.
Viszont azt akartam még hangsúlyozni, viszont a 2000-es évek végére, tehát még a 2010-es választások előtt a pártok mögötti választói tömbök azok alapvetően átalakultak, a MSZP mögötti szavazóbázisban felülreprezentáltak lettek a magasabb státuszú választói csoportok, a Fidesz pedig erősebb volt a munkások körében.
2010-re mondod?
Még 2010 előtt.
Hát mert szerintem akkor történt a Fidesznek ez a transformációja. Tehát akkor alakult át a politikának a kínálat oldali szerkezete, kvázi abba, ahol most is tart, csak azóta konszolidálódni.
És amit még hangsúlyoznék ezzel kapcsolatban, hogy szintén korabeli kutatások többek között Kovács Imréjéktől, vagy újabbak Seyring Gáboréktól arra is rámutattak, hogy a nagy tőke tekintetében is volt egy nagy változás. Még a 2010-es választások előtt a hazai nagy tőkés csoportok azok besoroltak a Fidesz mögé. És még 2015 többségbe kerültek. Úgyhogy 2010-re kialakult egy olyan szituáció, hogy a hazai nagy tőke prominens képviselői és a munkásosztály többsége is beállt a Fidesz
mögé. És a vidéki kis települések lakói, a mezőgazdasági munkások vagy azok leszármazottai. Ebben az az érdekes, hogy ezt így feldolgoztam már én is, hogy tényleg ez a folyamat zajlott, és nagyon sok mindent kellett először az MSZP-SZDSZ koalíció válsága, utána az MSZP kormányzás válsága, az összödi beszéd, nagyon sok minden, erre én most nem térnék ki. De azt kérdezem tőletek, hogy de hogy tudta megtartani a Fidesz a hagyományosan erősen nacionalista jobboldali politizálása mellett ezt az egyébként ábóvó baloldali orientáltságú szavazót?
Az említett kultúrharcon túl, ami szerintem mégiscsak új tényező ebben, igen, azt is szerintem el kell is venni, hogy mondjuk 2012 és 19, tehát mondjuk a NER konszolidációja és a Covid válság között azért volt itt egy hétbő esztendő.
Ez is igaz. Tehát ebben a pénz.
Igen, tehát mondjuk ebben a szerkezetben egy jobboldali párt, bármilyen látni, aki hatalmon van, bármilyen szinten is aszimmetrikus pártverseny, meg manipulált demokrácia zajlik, kell egyfajta legitimitást biztosítani önmagának, és ez a legitimitás nagyon nagy részt a gazdasági folyamatokból, gazdasági előnyökből származott, amit képes volt nyújtani olyan leszakadó térségekben, akik mondjuk így a NER megelőző időszakban nagyon reménytelen helyzetben voltak, és megtapasztaltak valamiféle felemelkedést. És sokan vitatják, amúgy kíváncsi vagyok Ákos véleményén, de azt gondolom, hogy a kis településeknek a gazdasági relatív felzárkózása az fontos része volt a NER sikerében.
Ákos, egy mondatot engedj meg, akkor, hogy Ábelhez hozzáfűzzem. Valóban pénzbőség volt. Ennyi pénz még nem érkezett Magyarországra soha, mint akkor az Európai Unió jóvoltából, de a Fidesz már akkor nagyon differenciáltan bánt ezzel, mert mind az egészségügy, mind a közoktatást engedte lenyomni, és nem adott rá, sem a hagyományos kulturális életre, pedig lett volna rá pénze, tehát már volt egy elitellenes és egy furcsa politikai játszma, akkor is, amikor még anyagilag megtette volna, hogy ezeket az alrendszereket is felemeli, és nem tette meg. Ennyi.
Igen, csak nagyon gyorsan, hogy én azt gondolom, hogy nem attól érzi magát egy anyagilag reménytelen helyzetben lévő szavazó, nem abból meríti a reményt, és nem attól látja, hogy valami elindult, hogy rendben van az oktatás, hanem attól, hogy van munka, akár közmunka, abban,
az sokat
hogy
segített, igen.
Tehát én azt gondolom, hogy a településekben, a kis településekben elindultak olyan folyamatok, ami hiába dőlt össze közben az oktatás, meg az egészség, úgy ezeknek
nem lehetnek sokat jelentett. Az nem volt a fősodorban számomra, Pöcsán Ákos.
Végeztünk mi is hasonló kutatásokat, és az eredményeink azok abszolút egybecsengenek azzal, amit Ábel elmondott.
De azért azt kérdeztem, hogy hogyan tartja meg ezt a nagy választót, akik között esélytelenek, szegények, akik nem mennek át előbbre, egy magasabb.
A kérdés, ami 2019 óta történik, az az érdekes szerintem, hogy hogy tudta azóta megtartani, de bocs.
Egy szempontot viszont hozzátennék Ábelhez. Mi magyarázza a pártpreferenciákat? Mi is azt találtuk, hogy például akik fontosnak, nagy problémának tartották a migrációt, vagy a szexuális kisebbségek ügyét. Tehát ezeket a hagyományosan kulturális dolgokat tök egyértelmű volt, hogy aki fél a migránsoktól, az a Fideszre fog szavazni.
Szerintem a félnek van nagy jelentőség, amit most kimondtál, hogy a félelem.
Ugyanígy, hogyha valaki a demokrácia állapotáért aggódott, akkor az tök egyértelműen lehetett következtetni, hogy az ellenzéki pártokra fognak szavazni. Nagyon érdekes volt, hogy a mobilitás, vagy a társadalmi helyzet változásának a ismérve az egy fontos pártpreferencia prediktáló tényező volt, aki azt mondta, hogy javult a társadalmi helyzete, vagy legalább szinten maradt, az inkább támogatta a kormánypártokat. 2022 környékén, aki viszont lecsúszott, azok inkább az ellenzéket támogatták.
Egyébként nincs egy kicsit az, bocsánat, szorvállok, nincs egy kicsit az, hogy aki kormánypárti támogató, és hisz a kormányban, az hajlamosabb a saját helyzetét, tehát így az okokozati
lánc nem borul meg egy kicsit, hogy hajlamosabb inkább úgy látni, hogy az ő életében is jobb irányba mennek a dolgok, csak azért, mert hisz a kormányban.
Teljesen igazad igen. van, ezt a problémát úgy próbáltuk elkerülni, hogy objektív tényezőkkel mértük a társadalmi pozíció
változása. Tehát van panel előttottok, és lehetett látni a változást?
Szülők társadalmi intergenerációs mobilitást összefüggésben. De itt szerintem pontosan arról van szó, hogy volt egy gazdasági boom a 2010-es évek második felében, ami abszolút a kormánypártokat támogatta. A harmadik szempont, amiről Áber nem beszélt, ami viszont szerintem szintén nagyon fontos, az az, hogy mi az, ami nem magyarázta a pártpreferenciákat. Egyrészt az, hogy ki, hogy vélekedik a egészségügy, vagy a iskolák állapotáról. A válaszadóknak a legnagyobb hányada ezt jelezte problémaként, de ennek a tényezőnek minimális hatása volt arra, hogy ki választja a kormánypártokat, és ki az ellenzéket. És volt egy másik kérdésünk, hogy mennyire tartja problémának a növekvő társadalmi egyenlőtlenségeket. Szintén az egyik legnagyobb probléma volt, abban a tekintetben, hogy a legtöbben jelölték meg jelentős társadalmi problémaként, ennek viszont nulla hatása volt.
A választására.
Azt láttuk, hogy a válaszadók több mint 30%-a azt mondja, hogy probléma az, hogy növekszenek Magyarországon a egyenlőtlenségek, viszont ezt a halmazt, ezt nem lehetett besorolni az ellenzék vagy a kormánypártok mögé.
Ez nagyon fura.
Ami viszont arról szól szerintem, hogy van nekünk hogy volt nekünk egy ellenzékünk, amelyik önmagát baloldalinak, szociáldemokratának vallja, de egyszerűen nem küld olyan üzeneteket a társadalom tagjai felé, hogyha ránk szavaztok, akkor javulni fog a társadalmi helyzetetek. Csökkenteni fogjuk az egyenlőtlenségeket. Igazságosabb társadalompolitikát fogunk.
Kérdés. Ez így van, és nagyon sokan kritizálták ezért a Márki-Zay kormányt, hogy nem próbál meg társadalmi progresszív...
Már jelöltet. Márki-Zay.
Bocsánat.
Nem Márki-Zay miniszterelnök jelöltségét. Az a tervezett kormány programja.
A 2022-es kampányban.
Igen, ahol az ellenzéki összefogás nem hozta meg az
eredményt. Igen, hogy nem fogalmazott meg ilyen progresszív üzeneteket, és látható az a törekvés Magyar Péter részéről, hogy megpróbál. De szerinted itt valójában az üzenet hiányán múlott, vagy annak a becsomagolásán, annak a mediatizált mi voltál, hogy mennyire tud eljutni, hol próbálnak, milyen szövegkörnyezet. Az is egy másik lehetőség, hogy eljut, hallják az emberek,
de valami
viszik el. Tehát mi? Tehát nem jut, eljut, csak rosszul jut el, nem jut el, eljut, jól jut el, csak nem viszik el neki. Tehát melyik?
Én nem akarom minősíteni a politikai szereplőket, se tartalmilag, se kommunikációs szempontból. Szerintem itt a téma kapcsán, amikor a osztályviszonyokról beszélünk, meg osztálytudatról, én azt hangsúlyoznám, meg húznám alá, hogy itt az objektív tényezők mellett kulcs szerepe van a politikának magának. Egyszerűen van egy olyan párt, amelyik azt mondja, hogy én a munkásosztályt képviselem.
Ezzel a szóval?
Akár ezzel a szóval. Vagy az alsó osztályokat képviselem. Vagy én egy olyan társadalompolitikát szeretnék csinálni, ami...
Erről viszont az jut eszembe, hogy mind az amerikai, mind a brit, mert ezt a két példát mondtuk előbb a jobboldali populizmusra, nagyon tudatosan kerüli azt, bármelyik ott többségi választási rendszerekről van szó, két nagy párt, nagybita kicsit több, mindegy, nagyon tudatosan kerülik azt, hogy a szegényeknek politizáljanak, és nem csak tartalmilag, mert az érthető, hanem szóhasználatban sem, hanem mindig ez a middle class. Tehát mindig középelőnek, nagyon nem szeretnének bekerülni abba a skatujába, hogy ők majd így a középosztály megadóztatásával, kiszipolyázásával fognak politikai piros pontokat szerezni a szegények körében. És én attól tartok, hogy Magyarországon sem biztos, hogy ez egy nagyon népszerű politika lenne, mert ott is megszólalnak ezek a vészcsengők, amiről az előbb beszéltünk, hogy igen, de az én pénzem volt.
Ennek van egy ilyen vonatkozása is, hogy amikor a te hátrányodra akar valaki
hasonlóságban képviselni,
az nem biztos, hogy népszerű. De van egy objektív része is. A munkáspárt az hagyományosan a munkásosztályt képviselte Nagy-Britanniában. Munkásosztálynak igen. beszélt.
Igen.
Egészen addig, amíg a Nagy-Britanniában a munkásosztály 50% környékén volt.
Igen.
50-es, 60-as években. Igen. Amikor viszont megváltozott az osztályszerkezet, kevesebb lett a kéggaléros munkás is, és az látszott, hogy middle class pozíciók növekedtek. Egyszerűen objektív okok következtében, és ez egy nagy dilemma volt a munkáspárt számára, hogy pozícionáljuk magunkat, hogyha hatalomra akarunk kerülni.
Igen.
Egyszerűen a munkásszavazatokkal ez nem fog menni.
Magyarországon 97-ről beszélsz, nem Tony Blair, amikor váltott.
Tony Blairnél van a nagy váltás, igen. de a dilemma az már korábban igen. megfogalmazódott. Egy utolsó mondat, hogy igen. Magyarországon viszont teljesen más a helyzet. Magyarországon az osztályszerkezet az teljesen a munkás és a képzetlen munkás irányba van eltolódva. Itt a társadalmi többség az
adott lenne.
Igen.
Akkor a kérdés, ami benne szerepel a kutatásban, hogy a munkások nem viselkednek hagyományos osztályszavazóként, hiszen nem az osztályhelyzetük alapján, nem az érdekeik alapján keresnek pártot, hanem bemenekülnek egy központi hatalmat építő, egyébként elitista, jobboldali Fidesz mögé.
Igen.
Ez úgy egyébként eléggé mondanám, hogy érthetetlen, tudom, hogy mi történt, ez a megfélemlítés politikája, amit folytat. A kiszolgáltatottság érzete és az állandó kommunikáció, hogy én erős, a NER, én adok neked védőhálót mindenki ellen, te teremtek neked ellenséget, és én megvédelek, igen. ezek már közhelyesek.
Hadd védjen meg egy picit őket, annyi, és egy kicsit ezáltal tágabban értelmez az érdek fogalmát. Tehát az érdek az nem csak gazdasági és pénzügyi és egzisztenciális érdek, csak hogy vissza is kanyarodok erre a globalizáció tézisre, a globalizáció veszteseit, mivel lehet védeni. Gazdaságpolitikával, társadalmi juttatásokkal nehéz, mert pont a globalizáció miatt ilyen kényszerzubban van egy kis nyitott gazdaságban a gazdaságpolitika. Viszont kulturális javakkal lehet, és én tudom, hogy ez nagyon nehéz, és nagyon nehéz mondjuk Budapestről ezt így elfogadni, hogy mennyire érdeke egy kis települési munkásembernek az, hogy kulturálisan homogén maradjon a társadalom, de el kell fogadnunk, hogy valamennyire érdekel, mert ő ennek a folyamatnak nem a nyertese. Mm-hmm. Nem ő lesz az, aki mondjuk szót tud érteni a vendégmunkással, a bevándorlóval, a menedékkérővel. Nem ő lesz az, aki bármilyen szinten hasznot húz az abból, vagy a komfort érzetét növelni, ha mondjuk az LGBT mozgalmaknak nagyobb a játéktere. Tehát ebben van szerintem egy olyan kulturális igény, amit ha nem is elfogadni, de illik respektálni, és illik komolyan venni, hogy az is az érdek fogal, az is az érdek koncepciót tartozik szerintem.
Én egy kicsit erősebben fogalmaznék. Én szerintem egy alsó osztálybeli szavazó teljesen racionálisan viselkedett, amikor a kormánypártokat támogatta a maga módján. Ugye 2010-ben volt az első két harmados igen. győzelem a kormánypártok részéről, világgazdasági válság után vagyunk két évvel, a legdepressziósabb évekről van szó. Munkanélküliség, depriváció, szegénység növekedése. Ehhez képest 2018-ban, 2022-ben volt munkája, anyagi gyarapodás, és ez abszolút a kormánynak tulajdonította ezt az eredményt.
Egy olyan személyes tapasztalat erősíti meg azt, amit most Huszár Ákostól hallottam. Sorváltam a faluban, ahol házunk van, a boltban, és kialakult egy vita, a boltossal szoktam politizálni, és hát szittuk a rezsimet, mert hogy emel most már adókat a vállalkozókra kegye neheze. Ez egyébként, amikor elvették a kisvállalkozói kedvezményt abban, vagy mi. És mert egy fiatal srác, és a boltos Bandi megszólította, hogy te mit szólsz ehhez, hogy ezek lopnak, meg mindenszer, Bandi, engem hagyjál békét. Én élvezem, hogy 25 év alatt vagyok, nem kell jövedelem adót fizetni, fel tudtam venni a csokot, megvettem ezt a kis házat, és a gyerek több biztonságban van, hagyj engem békén a politikában, hoppá.
Egy dolgot tennék még hozzá, hogy ebben az időszakban növekedtek a jövedelmi és a vagyoni egyenlőtlenségek, és ez a trend, ami a 2010-es évek második felében Magyarországon kibontakozott, az egyáltalán volt kivételes a régió egészét tekintve. Egyszerűen azt láthatta egy alsó osztálybeli szavazó, hogy egyéni mobilitási utak nyílnak meg ebben az időszakban, ha egyébként kollektíve az alsó osztályok meg a munkás osztály az relatíve rosszabb pozícióba került mondjuk a nagy tökéhez, vagy a felső középosztályhoz képest. Mert egyébként ez történt.
Most ezt nem fogjuk vizsgálni, hogy egy gazdaságilag megrendült Európában van egy gazdaságilag kiszolgáltatott pici Magyarország, ahol ugyanez a politikai játszma nehezen folytatható, mert osztogatni nem tud, ígérgetni kezdett az Orbán maga személyesen is, meg az egész kormány, nagyon szép jövőképet fest fel, mint a Kádár korszak idején sikerpropagandába kezd, amiközben a materiális körülmények drámaian romlanak, de az a dolog, amiről beszélgettünk, hogy az az osztály tudat, az az identitás, ami Magyarországon kialakult, az van, okos párt erre épít, ha van ilyen még Magyarországon. Ez jó végszónak, mert itt nagyjából a műsor végén vagyunk.
Szerintem
akkor
igen.
Köszönöm szépen Bojár Ábelnek, az Opinio cég kutatási igazgatójának, aki a legfrissebb kutatásokkal érkezett ide a stúdióba, és Huszár Ákosnak, a Hunred Társadalomtudományi Kutatók Központ Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársának. Sonfai Péter szerkesztő nevében is köszönöm az önök figyelmét, egy hét múlva újra jelentkezünk.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.